Köszönjük szépen! Tényleg az ember lelke így felemelkedik, amikor hallgatja ezt az éneket. Nagyon köszönjük! Gyerekeket szeretném előre hívni, ha Mercike. Szia, köszönöm! Ha Mercike esetleg előre jön meg, a többiek, sziasztok! Szia! Csücsüljetek ide, látjátok, itt van szabad hely, ügyesen, okosan, jó. Szeretném megkérdezni tőletek, ki az, aki tud kötérre mászni közületek? Hát az a kérdés, ki az, aki tud kötérre mászni? Megfogod a kötelet és fölmászol. Nem szédültök a kötél? Tehát te szerettek kötélre mászni?
Igen.
Igen? Miért? Te nem annyira. Miért szerettek kötélre mászni? Én megmondom, miért szeretek. Mert ha felmászom, akkor magasan vagyok. És magasról körbe lehet nézni. És nem szédültök? Nem féltek? Pedig... Aha. Tehát nincs tériszonyatok, erre gondoltam. És ezt a kérdést azért tettem föl, mert képzeljétek, volt egy nagyon félelmetes tapasztalatom. Az előző házban, ahol laktunk, az udvaron volt egy nagy fa, és oda fölkötöttem egy kötelet, és mindenki lelkesen mászott, aki akart, persze, a gyerekeim barátai is, és egyszer eljött a fiamnak a barátja, és ott fölmászott, és ott nagyon büszke volt, magára lejött, és képzeljétek el, mondta talán egy másik fiú, hogy hát ő is felmegy, és a fiamnak valami eszébe jutott, nem tudom, hogy honnan, és azt mondja, hogy próbáljuk már meg ezt a kötelet, hogy nincs-e valami baja, és megrántotta. És ez egy nagyon magas kötél volt, és a kötél elszakadt. Tehát már annyira tönkrement a kötél, hogy egy rántástól egy ilyen vastag kötelet, képzeljétek el, egy ilyen tornatermi kötelet, egy rántástól leszakadt, és kész, nem lehetett már mászni. És akkor nagyon hálásak voltunk a Jóistennek, hogy valahogy úgy elvezetett oda, hogy megpróbáljuk ezt a kötelet, hogy elbír-e bennünket, vagy hát a fiamat vezette el erre, hogy megrántsa, megpróbálgatta ezt a kötelet, és utána mindenki nézte a magasságot, hogy hú, hát ha onnan leesik valaki, az nagy baj. És tudjátok, erre vezet a Jóisten bennünket is, hogy próbáljuk meg a dolgokat. Tehát nem csak egyszerűen valamit mondanak nektek, akkor hát mindent elhiszünk, mindenkinek el kell hinni. Hát azért kérdezem, persze, nem szabad mindenkinek mindent elhinni. És a Jóisten is megpróbál bennünket. Ahhoz, hogy mi az örök életbe eljussunk, ahol mindenki szereti a másikat, előtte megpróbál bennünket. És itt olvasok egy igét, a 105. Zsoltárban azt olvasom Józsefről, hogy Józsefet rabul adták el, lábait bilincsbe szorították, maga vasban járt, tudjátok mi a bilincs, ugye? Megvan mindenkinek, Zéti, neked is megvan a bilincs. Mind az ideig, amíg szava beteljesedett. És azt írja az ige, az Úr beszéde megpróbálta Józsefet. Az Úr beszéde megpróbálta Józsefet. Hogyan próbál meg bennünket az Isten? Hát láttuk a kötelet, mi úgy próbáljuk meg, megrángatjuk, aztán ha nem szakad le, akkor jó. Ha leszakad, akkor meg nem állta ki a próbát. De az Isten hogyan próbálta meg Józsefet? Ugye azt ígérte neki, emlékeztek, ismeritek a történetet, József történetét? Nem. Tehát azt ígérte neki, hogy az egész családja, mindenki meg fog hajolni előtte. Tehát ő valaki nagy ember lesz. És erre mi történt Józseffel? Eladták a testvérei. Hát ez nem volt jó, rabszolga lett. Mondjad?
És ott...
Utána börtönbe került.
De aztán pedig ő vigyázta a börtön.
Igen.
Aztán
megfejtette az álmát, igen.
Aztán elvitt az ember a királyhoz, és József megfejtette a király álmát, és csak a király lett nála hatalmas.
És a király fölemelte. De amíg fölemelkedett József, amíg fölemelték, addig nagyon sok minden baj történt vele. Mondjad?
Az volt az álomban, hogy 7 hónap.
Igen, ez most nem mondjuk el az álmot, az a 7 bő 7 szűk esztendő volt, de annyi a lényeg, hogy gondoljátok meg, Isten mit ígért neki? Hogy jó lesz a dolga. Mi történt vele? Nem volt jó a dolga. Mit jelent az, hogy megpróbálta az Isten beszéde? Ugye az Isten beszéde egy ígéret volt, hogy neked jó dolgod lesz. Igaz? Mondjad, Zéti. De mi kellett hozzá? Az? Nem, hogy higgyen az ígéretben. Tehát a próba az az, hogy az Isten nektek is azt ígéri, hogy örök életet adok nektek. Azt ígéri, hogy megvédelek benneteket. Bárhova mész a világba. A Jóisten vigyáz rád. Elhiszed? Igen? Jó. És ez csak akkor van, nem biztos, hogy azonnal jól alakulnak a dolgok, de ha te emlékszel arra, hogy az Isten ezt ígérte, és tudod, hogy szeret téged, akkor azt mondod, hogy én nem ezt tapasztalom, de bízom benned, Istenem. Mit mond a hívő ember? Hagy halljam. Bízom benned, Istenem. Igen, mondjuk el együtt. Bízom benned, Istenem. Bízom benned, Istenem. Ez egy nagyon fontos dolog. És ha ezt így is gondolod, így is teszed, akkor ugyanazt tapasztalod, mint József, hogy lehet, hogy nem olyan jó mennek a dolgok most, de az Isten a végén biztos, hogy beteljesíti az ígéretét, és jó lesz a dolog. Köszönöm a figyelmet. Mehettek a helyetekre. Köszi. Gyere te is. Vége. Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném, hogyha megnyitnátok az igét a Korintusi első levél 11. fejezeténél. 2 hét múlva úrvacsoránk lesz. És erre készülve gondoltam felidézni ezt az igét, és ennek a mai igehirdetésnek az lesz a címe, ami majd az igéből ki is derül, hogy egy másféle gondolkodásmód, ami arra utal, hogy egy másféle gondolkodásmódja van az Istennek, mint ami az emberekre jellemző. Tehát ugye a Korintusi első levél 11. fejezetét szerintem nagyon jól ismerjük, mert hogy rendszeresen felolvassuk ugye az úrvacsorán, tehát ez nem egy titokzatos dolog. Tehát a Korintusi első levél 11. fejezet 23. versét szeretném elolvasni, hogyha mindenki megtalálta, jó? Így olvasom az igét. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És utána ismeritek az igét, hasonlóképpen a pohárral is így tett. Az igében van egy óriási ellentmondás. Ugye, akkor, amikor őt elárulták, akkor erre hogyan reagált? Megbotránkozott, elment a kedve attól, hogy megmentse az emberiséget, jó megsértődött, bedacolt. Nem. Ezért mondom, hogy ez egy másik gondolkodásmód. Miután rájött arra, és tudta, hogy most el fogják árulni, utána felajánlotta a testét és a vérét az emberiség megmentésére. Hát nem ez lenne az emberi gondolkodás volt, nem ez a tipikus reakció, igaz? Mi az úrvacsorának az értelme? Mi a célja az úrvacsorának szerintetek? Amit ugye 2 hét múlva venni fogunk. Aha, Krisztus halálára emlékezni, hát ugye az igéből is ez derült ki, így van. Ellen White a Jézus élete című könyvében ezt mondja, ez az az eszköz, amelynek segítségével Krisztus nagy művét frissen kell tartanunk az emlékezetünkben. Miért fontos az emlékezetünket ébrezgetni? Hát, mert hajlamos egy picit felejteni, igaz? Nem jó az emlékezetünk felejt, vagy hogy mi magunk felejtünk, de hát mégiscsak ez van. Szeretném, hogyha kinyitnátok az igét János evangélium a 13. fejezeténél. És most képzeletben lépjünk be az úrvacsora helyszínére. Ugye Jézus megparancsolta a tanítványainak, hogy menjenek be a városba, és majd ott egy ember meg fogja nekik csodás módon mutatni azt a termet, ami már készen van berendezve. Hát isteni csoda volt, hogy ez a terem ott van. És ugye leültek a tanítványok, tudjuk azt, hogy a tanítványok éppen nem voltak felkészült állapotban, ugye a húsvét Páska ünnepét akarták ünnepelni, ami előképe az úrvacsorának, és itt az utolsó vacsorán volt ez az ünnep, amit Jézus ugye itt megalapított, szóval a tanítványok egyáltalán nem voltak felkészülve, mert mivel foglalkoztak a tanítványok, mi az, ami lekötötte a figyelmüket, és amiről vitatkoztak? Ki a nagyobb? Ugye? Mentek a viták, mentek a helyezkedések, ugyanúgy, mint mondjuk egy választás előtt, hogy mindenki próbálta az érdekeit érvényesíteni, és annyira elmerültek ebben, hogy úgy nem voltak jelen. Biztos ti is voltatok már olyan alkalmon, hogy fejben máshol jártatok, igaz? Tehát, hogy testben ott voltatok, és bólogattatok is, hogy persze, de fogalmatok sincs, hogy miről van szó, mert teljesen máshol vagy, igaz? Hát ismerős ez a helyzet. Mit tudott tenni Jézus? Döbbenetes ez a kép. Most képzeljétek el, én sokszor így rácsodálkozom bibliai képekre, de ez is egy különleges dolog. Ott ül mellettük az a személy, aki a bűnbeesés után Ádámnak és Évának is reménységet adott, igaz? Ott ül az a személy, aki Noéval beszélgetett, és elmondta neki, hogy ad még 120 év kegyelmet a földnek, és bátorságot adott neki, hogy tegyen bizonyságot, és építse meg azt a bárkát. Ugyanez a személy az, aki Ábrahámot hitre vezette, pedig Ábrahám először csetlet botlott a hitben, de végül a hívők atyává vált. Ugyanez a személy az, aki Mózest felkészítette arra, hogy kivezesse a népet Egyiptomból, és eltűri azt az állandó lázadozást, amit ez a nép végzett, és elvezesse Mózest arra a szelídségre, amiről ugye később azt mondta, ő maga mondta, hogy a föld nem hordozott ilyen szelíd embert a hátán. És végül Mózest képessé tette arra, Mózes ki tudta azt mondani, hogy inkább engem törüljenek az élet könyvéből, de ez a nép maradjon meg. Szóval mennyire megváltozott Mózes is? Ugyanez a személy ott ül közöttük, és ők nem érzékelik, hogy kivel vannak együtt. És hallgatja őket. És látja a megbotránkozott arcokat, meg a sértődést, meg a vehemenciát, ahogy emberek magyaráznak, meg pletykálnak, meg minden is. Teljesen nem odaillő az a gondolkodásmód és az a beszéd. És aztán vár, és nyilván a tanítványok is rájönnek arra, hogy hát azért most valaminek történnie kell, és körbenéznek, és látják, hogy ja, hát igen, most nem tud kezdődni a közös vacsora, mert ugye nincs szolga, aki megmossa a lábakat, már pedig ugye az egy nagyon fontos szokás volt, és anélkül nem kezdődhetett a vacsora, hogy valaki végig nem ment, és meg nem mosta mindenkinek a lábát. És akkor ilyen zavar, csend van, néznek, és tudjátok, mi az érdekes? Hát Jézus olvasott a gondolatokban. Jézus hallotta, amit ezek az emberek mondanak. Mi ezt így egymásról nem halljuk, mi csak látjuk a másik arcát, de Jézus úgy olvasott a gondolatokban, mint más a könyvben. És akkor gondoljuk meg, hogy miket gondolhattak a tanítványok. Na, a szép kis szervezés, mit mondjak? Hát jó, ez a terem, oké, de hol a szolga? Hát ez Jézus nem egy nagy szervező. Na, nézzük, ki lesz, aki megmossa a lábunkat. Az biztos, hogy vezető pozíciót a következő királyságban már nem kap, mert ugye az lesz az előjáró, aki felemeli magát, aki most szolga lesz, az későbbi szolga lesz, szóval én biztos nem fogom megmosni mások lábát. Na nézzük, ki lesz. Szerintem a János az elég fiatal, ez megmoshatná már mindenkinek a lábát, és úgy ezek mentek a fejekbe, és nézi őket, és úgy sajnálja őket. Aztán föl kell. És szépen elkezdi megmosni a tanítványok lábát. Ugye ezt olvassuk János 13-ban, hogy mi volt az ő fejében és az ő lelkében, amikor ezt megtette. János 13:1-től olvasom, az első három verset. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. Gondoljátok meg, azért ez egy döbbenetes dolog, amikor tudod, hogy most át fogsz menni a világból az atyához. Hát azért ez egy fordulópont egy ember életében. Nem ezeket a pici, ilyen kicsinyes harcokat kellett, hogy megküzdje, neki egy sokkal nagyobb harcot kellett megküzdeni. Tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Ez egy másféle gondolkodás. Őt nem arra vezette az, hogy mennyire nem értik, hogy miről van szó. Mennyire csak a saját kis érdekeiket nézik. És nem arra vezette ez, hogy azt mondja, hogy nincs értelme, meg nem velük fogom, majd valaki mással fogom elvégezni ezt a nagy küldetést, meg a egyház alapítást, hanem annál jobban szerette őket, annál jobban szánta őket, látta őket, hogy igen, ki honnan indult, ki mivel küzd, és hogy hová fognak ezek az emberek még az ő segítségével fölemelkedni. Tudatosult benne, hogy hát szükségük van rám. Így olvasom tovább. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskeriótás Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, hát ez is döbbenetes, nem? Amikor ő tudta tökéletesen, hogy Sátánnak sikerült beférkőzni a tanítványi körbe. Márpedig ugye hát ez volt a legszűkebb köre Jézus munkájának, és a legfontosabb, tehát ugye semmire nem helyezett ekkora hangsúlyt, mint az, hogy ezeket a tanítványokat megerősíti, és itt is jelen van Sátán, szóval mekkora fájdalom volt ez neki. Harmadik vers. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Ő tudta tökéletesen, honnan jött, és tudta, hogy hová fog menni. Tudta, hogy itt nem egy földi politikai vállalkozásról van szó, hanem az emberiség visszavezetés a mennybe. És miért hangsúlyozza az ige szerintetek ezt, hogy tudta, hogy, amit itt olvasok, hogy tudta, hogy mindent hatalmába adott néki az atya. Ez mire vonatkozik? Tehát milyen hatalomról beszél szerintetek? Most ez egy politikai hatalom, vagy a gyógyítás hatalma, az is egy hatalom. Képes lesz véghez vinni. Ez a szeretet hatalma. Nincsen nagyobb hatalom a szeretetnél. Igen, hogy tud a tanítványokra hatni, hát egy kivételével, de hogy tudja, hogy az ő szeretete fogja ezt az egész vállalkozást eredményessé tenni. Hogy ezek az emberek, akik most annyira-annyira távol vannak tőle, meg attól, hogy megértsék az ő küldetését, ezeket az ő szeretete föl fogja karolni, és meg fogja erősíteni. Tehát ugye mi miért küzdünk állandóan, mert miért harcászkodunk egymással, mert miért akarjuk mindig bebiztosítani a magunk kis érdekeit, akár jó érdekeket is, mert magunk akarjuk megoldani a dolgokat. Ő tudta, hogy neki adatott minden a hatalmába, nem nekünk. És tudta azt, hogy ezek az emberek a szeretetre formálhatóak lesznek, ugye egy kivételivel. És valóban, amikor megmossa a lábukat, akkor megindulnak. Egyrészt megdöbbennek, de másrészt meg is szólítja őket az Isten lelke, hogy igen, hát azért itt egy másféle gondolkodásmód van. Még nem értik teljesen az áldozatot, még nem is tudják elfogadni, de azt érzékelik, hogy itt egy teljesen más gondolkodásmód van. És hogy Jézusnak tényleg ereje van. Mert figyeljétek meg, amikor mi a mi kis életerőnket fölmorzsoljuk az egymással való kis csatáinkban, meg a helyezkedéseinkben, meg a saját céljaink megvalósításában, akkor gyakorlatilag gyengék vagyunk, és Jézus valami egészen más síkon mozgott, mert a szeretetnek hatalma van, és a szeretet szabadság, és ő fölötte áll ennek az egésznek. És tudja azt, hogy ezek az emberek is majd megértik azt, hogy szabadok lehetnek, nem kell nekik harcászkodniuk. És látja a változást, látja azt, hogy kezdenek kinyílni. És akkor van az evangéliumban, most szeretném, ha Máté evangélium a 26. fejezetét gyorsan kinyitnánk, ekkor van az evangéliumban egy eléggé, tehát ilyen megrázó rész, Máté 26. 20. versétől, amikor ugye Júdást leleplezi Jézus. Ez olyan valahogy ilyen nagyon fájdalmas, meg mintha egy kicsit nem is illene bele a történetbe. Hiszen szeretetről beszélünk. És másfajta gondolkodásról beszélünk. És akkor most hogy illik ide bele ez a júdásos történet? Ugye tudjuk azt, hogy Júdást is szerette az Isten. Júdásról eleve látta, hogy igen, ő honnan jött, meg mi lesz majd az útja, de mindent megtett azért, hogy ne ez történjen. És ugye tudjuk azt is, hogy Júdással úgy bánt, tényleg, mint a hímes tojással, tehát, hogy nem fedte. Az első feddés, ami Júdásra vonatkozik, egy burkolt feddés, amikor ugye Júdás lázadozik azon, hogy ezt a bizonyos drága kenetet miért kente az az asszony Jézus lábaira, mert micsoda tékozlás volt, és hát ő volt a tolvaj. Tehát ez egy kicsit ellentmondásos volt, és ezt is látta Jézus, hogy ezt kimondja. Na, az volt az első feddés. Hát Júdásot elhatározta, hogy el is árulja. És ennek ellenére Jézus még mindig meg akarja menteni Júdást. De ugye itt van ebben a történetben, Máté 26.20-tól olvasom, hogy nyíltan leleplezi Júdást. Ez egy megszégyenítés, ha úgy vesszük. De nem ez volt nyilván Jézus célja. Máté 26.20-tól olvasom. Mikor pedig beesteledett, letelepedett a 12-vel. És amikor ettek, mondta, bizony mondom nektek, ti közületek egy elárul engem. És feletté megszomorodva kezdték mindjárt mondani neki, én vagyok-e az Uram? Ő pedig felelte, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia, jól lehet, elmegy, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna meg. Hát ez egy nagyon, nagyon kemény beszéd, nagyon kemény figyelmeztetés. Megszólalván Júdás is, aki elárulja őt, mondta, én vagyok-e az Mester? És mondta neki, te mondád. Azaz, így van, jól mondod. Ugye ez olyan, nem tűnik olyan szeretetteljesnek így az első körben, de ugye tudjuk azt, hogy van, akit rettentéssel kell kiragadni, és bocsánat, hogy ezt mondom, lehet, hogy ez ilyen nagyon furcsán hangzik, de van, akiben bűntudatot kell kelteni. Te ezt el tudjátok fogadni? Miért? Miért mondom azt, hogy van, akiben bűntudatot kell kelteni? Azt mondja az Éli, hogy azért, mert hogy az Isten bűntől akar megszabadítani, mert valakinek nincs bűntudata. Tehát, hogy Júdás miért kérdezi meg, hogy én vagyok-e az? Amikor tudván tudja, hát hogy már kétszer is előkészítette ezt az egészet, meg ő maga ment el, hát nem felejtette ő azt el. De hát ugye színleg azért ő is megkérdezi, hogy és eljátsza a szerepet, mint ahogy később is ugye eljátsza ezt a szerepet. Igen, van akinek szembesíteni kell, hogy ha ezen az úton mész, akkor annak tragédia lesz a vége, rád nézve. Ellen White ezt írta. Legyetek magatokkal szemben kíméletlenül őszinték. Mással szemben viszont legyetek kíméletesek, de magatokkal szemben kíméletlenül őszinték. Az úrvacsorára való készülés az önvizsgálat ideje. A kegyelem magját csak a bűnbánattól felszántott földbe érdemes vetni. Beszélhetünk kegyelemről, és nagyon fontos látni azt, hogy igen, az Isten bárhonnan kiment, de azt az embert menti ki, aki fölfogja azt, hogy amit csinál, annak halál a vége. Elsősorban ránézve, de másokra nézve is. Tehát egyszerűen a legnagyobb tabu téma keresztény körökben a bűn. Testvérek, hát csak a bűnről ne beszéljünk. Már úgy általában még csak-csak, de amikor azt mondja valaki valakinek, hogy te fogsz engem elárulni, hát az olyan nagyon nem illendő, meg olyan szeretetlennek tűnik. De ez az előkészítése annak, hogy egyszerűen tanítványok is fölfogják, hogy vannak határpontok. Az úrvacsora egy ilyen határpont. És azért is beszélek most két héttel ezelőtt erről, mert vannak dolgok az életünkben, amelyek, hogy úgy mondjam, betokosodtak az életünkbe. Tehát, hogy simán megvan az, hogy élek egy bűnnel, nem fogom föl, nem értem igazából a súlyát, és idővel aztán úgy el is könyvelem, hogy végül is ez úgy jól van az életemben. Most hagyd mondjak el, csak egy picit, már tegnap este a áhítaton mondtam egy ilyen pici helyzetet, hogy a nagybátyám, aki 76 éves most, egy pár évvel ezelőtt elment az orvoshoz, és mondta, hogy itt nagyon fáj. Itt a gyerekkoromban a vakbélműtét volt. Gyerekkor ugye az 60 évvel azelőtt volt mondjuk. Nagyon fáj. És vizsgálgatták, ugye ma már van ultrahang, meg minden, és rájöttek arra, hogy hát kérem szépen, a 60 évvel ezelőtti műtét során egy picit ott felejtettek egy gész csomót. Ami betokosodott. Hát úgy ott felejtődött. Csak aztán idővel elkezdett ott bajt csinálni. 60 évvel később. És mi is úgy vagyunk, hogy hát az már a múlt volt, már nem érdekes. És vannak ilyen aknák a kis életünkben. És jövünk az Istenhez, és úgy vagyunk vele, hogy őszintén akarunk változást, csak vannak olyan dolgok, amiket ilyen vakfoltok, hogy hát ezt úgy nem láttuk meg, nem annyira van jelen. És ugye pont ez az úrvacsorára készülésnek a jelentősége, és pont ezért vezette be az Isten az úrvacsorát, ha azt mondja, hogy ellenőrizd le az életedet, nézd végig, kérd az Istent, hogy van-e olyan kapcsolat az életedben, ami valahogy nem rendezett. Vannak-e olyan konfliktusok a múltban, ahol nem szeretet szerint jártál el? Volt-e olyan érzésed gyülekezeti testvéreddel kapcsolatban, hogy hát inkább elkülönítenéd magad tőle meg? Hát azért úgy tartasz egy tisztes távolságot, mert nem akarsz vele egy közösségben lenni. Ezek azért komoly kérdések, és az Isten próbál bennünket felébrezgetni. Egy pozitív példát is hagy mondjak. Ezt az egyik gyülekezet, tehát itt a Dunamelléki Egyház területen egyik gyülekezet lelkésze mesélte el, hogy beszélgettek erről a testvérekkel, és ott voltak komoly konfliktusok, és elhatározták, hogy leülnek és megbeszélik ezeket. Közösen is, meg akinek baja van a másikkal, elmegy a másikhoz, és rendezik a dolgot. Tehát nem az volt, hogy ja, igen, van az úrvacsora, persze, hát negyed évenként, akkor eljövünk kicsit ünnepélyesebb, hanem hogy komolyan felkészültek erre. És tudjátok, nem azért tették, hogy valami megújulás legyen, vagy valamit kapjanak cserébe, hanem érezték, hogy ez nekik, maguknak jó. Mert a Krisztussal így kerülnek közösségbe, így lesz erősebb közösség. És azt tapasztalták, hogy nem csak, hogy ők változtak, nem csak, hogy a közösség lett szeretetteljesebb, és kerültek közelebb egymáshoz, de hogy az Isten elkezdett tudni küldeni embereket, vagy több embert küldött, mert ez az egyik nagyon fontos alapja annak, hogy tényleg, mint gyülekezet, mint szeretett közösség, mint a menny képviselője tudjon működni a gyülekezet. Tehát ez hatott ezekre a tanítványokra. És én szeretnék három igét elolvasni. Nagyon érdekes, az lenne a kérdésem felétek, hogy mi a közös ezekben az igékben. Jó? Három különböző bibliai szerző. Tehát Pál, Péter és Jánostól olvasom. Szeretném először Péter első levele, második fejezet, 19. versétől elolvasni az igét. És bocsánat, most egy picit tovább fogom tartani 12-nél, mert picit több is volt most a program ige hirdetés előtt. Tehát Péter első levele, második fejezet, 19. verstől szeretném olvasni az igét. És az a feladat, hogy majd a következő két igét is megnézve, nézzük meg, hogy mi az azonos ebben a három igében. Nagyon érdekes szerintem. Három különböző szerző, de nem mondanak mást. Azt mondja 1 Péter 2:19. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul verve tűrtök, de ha jót cselekedve, és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hívtak el benneteket, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Akit szidalmaztak, de nem szidalmazott vissza, szenvedett, de nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Tehát ugye itt azt mondja, hogy az ő nyomdokait kövessétek, és ő mit csinált? Ugye ezt részletezi. Akkor következő ige. 2 Korintus 5. Döbbenetes dolog, ugye sokszor hallom teológusoktól, hogy hát a különböző bibliai szerzők egymásnak ellenmondanak, meg van páli teológia, meg jánosi teológia, meg ilyenek, és nem annyira ezt igazolja az ige. 5:14-től, tehát 2 Korintus 5:14. Mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki adta nekünk a békéltetés szolgálatát. Ugye? Mit mond itt? Azt mondja, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután, nem maguknak éljenek. Ugye? És a János első levél, 3. fejezet, 16. vers az utolsó ige. Olyan jó, én úgy szeretem egyébként, amikor az igét igével vetünk össze. Én szeretek így Bibliát is tanulmányozni, mert nagyon érdekes, amikor igéket teszünk egymás mellé, hogy erősítik egymást ezek az igék. Tehát 1 János 3.16. Az pedig így hangzik. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Talán ez a legrövidebb summázata az egésznek. Hasonlóról beszélnek? Mi a közös bennük? Így van. És hogy képesek legyünk meghalni is a másikért, ugye? És ő szenvedett, meg őt megalázták, őt kigúnyolták, bántották, és nem ez foglalkoztatta. Egy másféle gondolkodásmódja van. És azt mondja, ugye Pál, hogy ha Krisztus meghalt, és befogadjuk, ugye úrvacsorán befogadásról van szó, nem? Befogadjuk a kenyeret, a mustat, ha őt befogadjuk, új teremtéssé válunk. És az új gondolkodásmód csak az új teremtés által jön létre. Egyszerűen nem vagyunk képesek nem önzően gondolkodni. Olyan szinten eladattunk a bűnnek, olyan szinten a bűn uralkodik rajtunk, hogy vagy Krisztus teremtő hatalma alakít újjá bennünket mindenestől, vagy egyszerűen olyanok vagyunk, mint Júdás, hogy hát eljátsszuk. De a lényeg ez nem változik. És megyünk előre tovább. Szeretném, ha visszalapoznánk a Máté 26. fejezetéhez, és közben gondolkodjatok el rajta, hogy ez elkövetkezendő 2 hét hogy fog eltelni. Én nem csak arra kérlek benneteket, hogy nézzétek meg ezeket az igéket otthon, az is nagyon jó. Egy gondolkodjatok el rajta, hogy itt van 2 hetünk. Nem tudjuk, hogy meddig élünk, nem tudjuk, hogy még mi lesz. De az Isten ad egy esélyt, az úrvacsora mindig egy esély. Ad egy esélyt, hogy vizsgáld felül az életedet. Nézz szembe bátran önmagaddal, és kérdezz Istent, hogy ha van valakivel rendezni valód, akkor használd ki ezt az időt. Biztos, hogy az Isten tud mondani és mutatni dolgokat. És most szeretném ezt az egy verset elolvasni nektek, Máté 26-29-et, és ezt is mindig föl szoktuk olvasni, vagy nagyon sokszor, és még erre szeretnék egy hangsúlyt tenni, Máté 26-29. Mondom pedig nektek, mondja Jézus, mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mindam a napig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyám országában. Miről beszél? Ezen gondolkodtam, hogy hát jó, nem iszik szőlőlevet. Ez ennek milyen jelentősége szerintetek? Reménység? Miért? Igen, tehát ez egyrészt egy ígéret. Egyrészt egy ígéret, hogy én garantálom, hogy együtt fogunk inni szőlőlevet, ami az én véremet jelképezi az utolsó, vagy a mennyegzőn, a nagy mennyei mennyegzőn, mert ti is ott lesztek, ugye? Ez ugyanaz, mint amit itt mond. Igen. De másrészt, miért mondja azt? Igen? Igen, igen, mond.
Szerintem, hogy amilyen igaz az, hogy nem ivott többet, meg jöttek, elfogták, meg teszítették, mert tényleg nem ivott többet a szülőlevet, amennyire az igaz, annyira lesz az igaz, hogy elég.
Pontosan. Ez egy eskü. Igen. Ez egy elköteleződés. Azt mondja, hogy én most odaszánom magam, mint János 17-ben. Én nem. Tehát van ilyen, az apostolok cselekedeteiben is olvasunk, az nem annyira pozitív, amikor azt mondják, hogy addig nem eszünk és nem iszunk, amíg meg nem öljük Pál apostolt. Ugye? Hát, de ez egy forma volt, ezt tökéletesen értették, mi nem biztos, hogy értjük. Tehát magyarul azt mondja, hogy én most teljesen átadom magam nektek, és meg foglak menteni benneteket. Rajtam nem múlik. A kérdés az, hogy ti eljöttök-e hozzám. Én elkészítem a vacsorát, ugye, mint amit példabeszédek könyvében is mond az ige, hogy a bölcsesség elkészítette az ő áldozatát, levágta az ő tulkait, itt van, jöjjetek! De nem akárhogy. Igényeljétek a legmagasabb szintű áldást, a megváltozott gondolkodásmódot. Amen. Drága mennyei atyánk, jóságos Istenünk, hálás a szívünk, Istenünk, azért, hogy elküldted Jézus Krisztust, aki odaszánta magát, odaszentelte magát, aki semmilyen akadályt nem látott lehetetlennek, hogy bennünket megmentsen, és köszönjük, Istenünk, hogy megmentettél. Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy a szeretetnek azt a mennyei világosságát ragyogtattad ránk, amit csak Krisztus tudott megmutatni. Dicsőítünk, magasztalunk téged. Istenünk, olyan csoda a mi életünk, hogy találkoztunk veled, és nem szeretnénk, Urunk, távol lenni tőled. És Urunk, tudjuk azt, hogy te úgy próbálsz meg bennünket, hogy valóban szeretjük-e egymást, onnan derül ki, onnan ismerjük meg mi magunkat is, hogy van-e keménység a szívünkbe. De Istenünk, hisszük azt, hogy te bűnbánat által és bűnbocsánat által felszántod a mi szívünk talaját, és kérjük, hogy az elkövetkezendő 2 hétben munkálkodj bennünk, és köszönjük neked, mert hisszük, hogy munkálkodni fogsz. Hisszük, hogy formálni fogsz, és gyógyítod a mi kapcsolatainkat, és újjáteremted a szívünket. Ebben a hitben jöttünk eléd, és fejeztük ki, Urunk, a mi bizalmunkat irántad. Jézus nevében könyörögtünk. Amen. Úr Jézus imáját olvasom. És én értük oda szentelem magam, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak értük, könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Amen.